Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésekre készülve 329. számú dicséretünk második versét énekeljük. 329. számú dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Keresség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Azokat az igeverseket olvasom most a Bibliából, az Új Szövetségből, a Máté evangéliuma végéről, amikor Jézus megparancsolta a keresztséget. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ennek a Jézusi parancsnak engedelmeskedve kereszteljük meg e négy fiatalt és ezt a kisgyermeket. Mielőtt ezt tenném, két kérdést intézek hozzátok jelenlévő fiatalokhoz, szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, hogy tőletek, hogy akartok-e a Szent Keresztség által tagjai lenni a Magyarországi Református Keresztény Anyaszent Egyháznak, ha így van, hangos szóval azt felejétek, akarunk.
Akarunk.
Azt kérdezem, akarják-e, hogy ez a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a Magyar Református Keresztény Anyaszent Egyháznak, ha így van, azt felejétek, együtt akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy mindent megtesztek azért, hogy megismerjétek a mi Úrunkat, a Krisztus Jézust, és erről a gyülekezet színe előtt a konfirmációban hitet is vallotok. Ha így van, felejétek, ígérjük.
Ígérjük.
Ígéritek-e, hogy ezt a kisgyermeket úgy nevelitek, és neveltetitek a Református Egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd egykoron felnövekedve vallást tegyen a konfirmációban a gyülekezet színe előtt. Ha így van, hangos szóval felejétek, ígérjük. Jöjjetek, tegyünk vallást most a mi győzedelmes hitünkről, és a gyülekezettel együtt mondjuk el az apostoli hitformát. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban. Kifogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Életnek és halálnak egyetlen és győzedelmes Ura, köszönjük, hogy ígéreted szerint, lelked és ígéd által itt vagy közöttünk valóságosan. Köszönjük, hogy amit cselekszünk most, azt, ami megváltó Krisztus Jézusunk parancsára tesszük, és köszönjük, hogy ehhez te csodálatos ígéreteket adtál. Azt ígérted, hogy a te szeretett szövetségedbe befogadod őket, a Szent Keresztség által. Azt ígérted, hogy velük maradsz minden nap, a világ végezetéig. Mindkettőért hálás a szívünk, és mert te ígéred, tudjuk, hogy igaz. Áld meg lelkeddel azt, amit most cselekszünk, amikor a te nevedben és Jézus nevére megkereszteljük őket. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Tessék jönni kereszt, kér karra tenni, úgy? Mi a kicsi kereszt neve? Vivien. Vivien, keresztelek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Gyere, kislányom, álljon én, hajtsd meg a fejed, kereszt neved.
Boglárka.
Hajtsd meg. Boglárka, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Gyere jobbra. Kereszt neved. Anna, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Keresztneved?
Réka.
Hajtsd meg a fejed. Réka, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Keresztneved? Hajtsd meg a fejed. Andor, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A minden kegyelemnek Istene pedig áldja és őrizze meg a ti életeteket. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, a picivel ki lehet menni, bár úgy látom, nagyon jól nevelt kislány. Azt hiszem, legfülül van a picié. Majd nézd meg a dátumot. Kedves testvérek, az ige meghallására készülve keressük ki és énekeljük 234. számú dicséretünket, annak mind a négy versét. 234. számú dicséretünk első verse így kezdődik, Jer kérjük Isten áldott szent lelkét. maradjunk ülve, testvérek, maradjunk kivételesen ülve, tekintettel a nagy melegre is, maradjunk ülve, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy gondviselésed megőrizte az életünket. Megtartottál, és ezért lehetünk most itt a te szent színed előtt. Köszönjük, hogy minden jó és tökéletes ajándék onnan felülről, tőled száll alá a mennyből, a mi földi életünkre. Nincs nekünk semmink, amit ne úgy kaptunk volna. Köszönjük, hogy kaptunk tőled erőt végezni dolgainkat, végezni munkánkat. Köszönjük, hogy kaptunk tőled időt hozzád fordulni és hinni benned. Köszönjük, hogy kaptunk tőled mindennapi kenyeret, terített asztalt, és köszönjük a lelki erőt is, amit adtál, amivel hordozhattuk fájdalmainkat, betegségeinket, küszködésünk lelki terheit. Köszönjük, hogy te adtál reménységet, és az a reménység, amit te adsz nekünk bármiben, az soha nem szégyenül meg. Köszönjük drága szeretteinket, mint irántunk való jóságod, ajándékait. Kérünk téged, hogy bocsásd meg bűneinket, vétkeinket, mulasztásainkat, olyan sokféle hitetlenségünket. Bocsásd meg irántad való bizalmunk teljes hiányát. Nem tudunk másra hivatkozni, Urunk, csak Jézus Krisztusra, az ő golgotai kereszt halálára, és ő érette kérünk, bocsáss meg nekünk, és szólj hozzánk, életnek beszédét tárd elénk. Köszönjük, hogy ígéreted szerint meghallgattad imádságunkat. Amen. Testvérek, helyünkön maradva hallgassuk Istennek igéjét, amelyet a Máté evangélium a 13. részéből fogom felolvasni. A Máté evangélium a 13. részéből. Először a fejezet elejét, az első 9 verset, majd a 18. verstől a 23. verssel bezáródó igeszakaszt. Azon a napon kimenvén Jézus a házból leült a tenger mellett, és nagy sokaság gyülekezett ő hozzá, annyira, hogy ő a hajóba ment leülni, az egész sokaság pedig a parton állt. És sokat beszélt nekik példázatokban mondván. Ímé kiment a magvető vetni. És amikor ő vett, némely mag az út félre esett, és eljövén a madarak elkapdosták azt. Némely pedig a köves helyre esett, ahol nem sok földje volt, és hamar kikelt, mivel hogy nem volt mélyen a földben, de mikor a nap felkelt, elsült, és mivel hogy gyökere nem volt, elszáradt. Némely pedig a tövisek közé esett, és a tövisek felnevekedvén megfojtják azt. Némely pedig a jó földbe esett, és gyümölcsöt termett, némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Akinek van füle a hallásra, az hallja. Ti azért, mondta Jézus a tanítványainak, halljátok meg a magvető példázatát. Ha valaki hallja az igét a mennyeknek országáról, és nem érti, eljön a gonosz, és elkapja azt, ami annak szívébe vettetett. Ez az, amely az út félre esett. Amely pedig a köves helyre esett, ez az, aki hallja az igét, és mindjárt örömmel fogadja. De nincs gyökere benne, hanem csak ideig való. Mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal megbotránkozik. Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az igét, de e világnak gondja és a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az igét, és gyümölcsöt nem terem. Amely pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja és érti az igét, aki gyümölcsöt is terem, és terem némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Egy igeverset újólag olvasok, ez lesz az alapigénk. Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az igét, és gyümölcsöt nem terem. Kedves testvérek, Jézus egyik legismertebb példázatát olvastam föl az Új Szövetségbe, és az nem véletlen, hogy az egyik legismertebb, és talán azt is lehet mondani, hogy az egyik legkedveltebb példázata az Úr Jézusnak. Azért, mert amiről itt ténylegesen egy képes beszédben beszél, az az idők végéig tartani fog. Arról beszél, amit így kezd, ímé a magvető kiment vetni. Amíg élet lesz a földön, ez mindig így fog történni. Lesz mindig magvetés. A termőföld az, ami nélkül nincs élet, az elvetett mag az, ami nélkül nincs termés, és minden mag, amelyik belehull a földbe, magába hordozza a termés, az élet, a megmaradás és a fennmaradás biztosítékát. De amikor magvetésről szól az ige, éppen mert példázat, nem csupán a fizikai, természetbeni földre, és nem csak a fizikai, természetbeni magra érvényes, hanem a szellem, a tudás, a lélek világára is. Hiszen ismeretek nélkül, amelyek belehullanak az újra és újra születő generációk gyermekeinek a szívébe, lelkébe, értelmébe, nem lehetne élni. Van tehát egy fizikai magvetés az idők végéig, és van egy lelki-szellemi magvetés is az idők végéig. Azért olyan ismert ez a Jézusi példázat, mert pont arról szól, ami maga az élet. Az, hogy eszünk, van kenyerünk, és hogy szellemileg táplálkozunk, és mind a kettőből élet lesz. Élet lesz. Ez tehát a mindennapi életet a legszorosabban érintő Jézusi példázat. Örök feladat. Vetni a magot. A fizikai, biológiai értelembe vett búzamagot, és vetni a lelki értelembe vett szellemi, tudásbeli, értelmi magokat. Ímé kiment a magvető vetni. Jézus azonban élesbe fordítja, hogy bár sok lehetőségre gondolhassunk, most mégiscsak egyre gondoljunk, hogy miről beszél ő itt. Azt mondja Jézus, ha valaki hallja az igét a mennyeknek országáról. Itt tehát arról van szó, amikor valaki annak teszi ki magát, amit most ti csináltok itt. Hogy igét hallgattok. Jézus Krisztus azt mondja, hogy egy olyan magvetés folyik ebben a világban, a mag az ige, a magvető ő maga, a termőföld az én szívem, meg a te szíved, amelyike példázat szerint most kizárólag az Isten beszédének a sorsáról tanít. A magvető elveti a magot, aki hallja, mondja Jézus, és a szívébe hull, mi lesz annak ott a sorsa? Kedves testvérek, Jézusnak ez a példázata is, és tulajdonképpen minden példázata igazán a végeredmény felől érthető és értelmezhető jól. A végeredmény felől. Hogy mi lesz a végén abból, amit Isten elvetett. De szellemi értelemben is mi lesz a végén abból, amit egy pedagógus elvetett. Mi lesz a végén abból, amit egy szülő elvetett. Él vagy elpusztul? Terem vagy nem terem? De itt Jézus kimondottan arról beszél, hogyha valaki hallja Isten országának az igéjét, amit most ti hallotok. És ki tudja, hányszor hallottatok, olvastatok életetekben, nem tudom. Mindig a végeredmény felől érthető, amit Jézus tanít. Gondoljatok például a legismertebb példázatára a tékozló fiúról. Nem az az izgalmas kérdés, hogy az egyik fiú elmegy, és az egész életét elrontja. Ott hagyja az atyát. Elszórja az életét, tönkreteszi az életét. Hanem a végeredmény az érdekes. Ott marad-e a disznóvájúnál, és elpusztul? Vagy bűnbánatot tart, és hazamegy, és Isten megbocsátó szeretete várja. Mindig a végeredmény a fontos. A nagyobbik fiút is hívja ebben a példázatban az atya a házába. A nagyobbik fiú viszont duzzogva kint marad. A végeredmény az, hogy kint marad. Az egyiknél az, hogy bekerül Isten országába és üdvözül. A másik, hogy hiába hívja, szólítja az Isten, nem megy, kint marad és elvész. Jézus példázatai mindig a végeredmény felől érthetőek. Nem olyan rég beszéltem a házépítőkről, hogy csak kétféle módon lehet házat építeni, mert csak kétféle házépítő ember létezik. Az egyik, aki mély fundamentumra építi a lelki házát, arról azt mondja Jézus, jön majd a próbák sokasága, de megmarad. A másik csak a földre építi a házát. És mikor jön az eső, a vihar, a szél, a próbák, összeomlik. Megint a végeredmény érdekes. Kedves testvérek, mindkét lelki házépítő hallotta, hallgatta Isten igéjét. Az egyik elhitte és megcselekedte, ő fundamentumra épített, a másik hallotta, és aztán egész másként élte meg a házépítés munkáját, és elveszett. Ez a most olvasott magvető példázata ugyanerről szól, hogy bár négy szívföldről is beszél Jézus, de alapvetően a magvetésnek csak kétféle sorsa létezik. Az egyik, hogy jó földbe kerülve gazdagon terem, a másik, hogy elpusztul, akár útfélre, akár köveshelyre, akár tövisek közé esett a mag. Nincs harmadik. A végeredmény felől értelmezi Jézus. Terem vagy nem terem? Élve marad vagy elpusztul? A végeredmény
a fontos. Bár a szívföldről, négyféléről is beszél Jézus, de végső sorsa csak kétféle lehet az ige hallgató embereknek. Mint ahogy nekünk is, csak kétféle sorsunk lehet majd. Az egyik, hogy a szívünk jó földé lesz, és gazdagon terem. A másik, amiről majd részletesen beszélek, hogy a végén elvész. Kedves testvérek, nem az első elvesző magról lesz ma szó, amikor valakinek a szíve kő kemény, meghallja az igét, az evangéliumot, és mindene így áll vele szembe. Azt mondja Jézus, útföld ilyen, amit megtapostak az emberek, olyan kőkemény a szíve. De nem csak Isten felé. De nem csak Isten felé. Útfél lesz, amin járnak az emberek. Az erdő szélen, vagy a föld szélén, és addig tapossák, míg kőkemény lesz. Ez az útfél szívű ember. Hiába szól az ige. Kőkemény. Nem erről lesz ma szó. Nem is a másodikról, aki meghallja egyszer az igét, és föllelkesedik. Ebben a templomban sok ezer föllelkesedett ember volt már. Föllelkesedik, és elkezd benne megmozdulni az ige, a mag, és elkezd benne élni. De amilyen gyorsan föllelkesedett, olyan gyorsan feladja. Az ő szívében is meghal Isten beszéde, termés nélkül. Ma a harmadikról fogok szólni. Azokról, akik Isten ígét figyelmesen hallgatják, pont mint ti most, Isten ígét figyelmesen hallgatják, befogadják, ez már nem mindenkiről szól itt. A mag bennük meggyökeresedik, és élni kezd. De végül mégse lesz bennük soha termés, semmi. Ők azok a vallásos emberek, akik Isten befolyása, hatása alatt vannak. De nincs mag termés az életükbe. Semmi. Drága testvérek, ezt az Isten tiszteletet azért tartom, és abban a reménységben tartom, hogy ha megnyitjuk őszintén Isten előtt ma a szívünket, meg fog áldani bennünket. Bármilyen is most még a szívünk. Bármilyen igehallgatók is voltunk vagy vagyunk még, jó földé lehet a szívünk és teremhet gazdagon. Nos hát testvérek, nézzük Jézus példázatának az üzeneteit. Ugye itt olyan szívről beszél az Úr Jézus, amelytől nem idegen a hit. Hallgatja az evangéliumot, sőt, hat is rá. Nem útfél kemény a szíve, hogy gőgösen mosolyog azon, amit nem ismer, és úgy csinál, mintha tudná, hogy miről van szó. De nem ismeri, nem tud róla semmit. De mert kemény a szíve, pattal le róla minden. Itt nem ezekről van szó, hanem azokról, akikre hat-hat Isten beszéde. És hat is. És végül mégse lesz gyümölcs az életükben. A végeredmény az lesz, hogy nem lesz gyümölcs az életükben. Hát beszéljünk először a magról, amit vet a magvető. Kedves testvérek, a mag, az ige, az ugyanaz volt minden szívföld számára. Isten nem úgy csinálja, hogy az én szívemnek más igét mond. Vagy megváltoztatja. A mag, az ige több ezer éve változatlanul ugyanaz. Milyen érdekes, hogy mégis a sorsa mennyire más. Vannak, akik tényleg hívő emberekké lesznek. Vannak, akik vallásos keresztényekké lesznek csak. És vannak, akiknek a szívétől, lelkétől végtelenül messze van a mennyeknek országáról szóló evangélium. Ez a tövisek közé esett mag, ez az, amikor Jézus egyszer azt mondta egy írástudónak, nem messze vagy már Isten országától, de csak egy lépéssel is előtte, az azt jelenti, hogy nem vagyok bent. Nem messze vagy Isten országától. Ugyanazzal a maggal vetette be Isten a te szíved földjét, talán gyerekként, talán bérmálkozva, áldozva, konfirmálva, templomi esküvőn, temetői beszéden, Biblia órán, Isten tiszteleten, kezedbe véve a Bibliát és olvasva kíváncsiságból vagy bárhogy is, ugyanazzal a maggal vetette be Isten a te szíved földjét, mint mindenki másét. Csak egy evangélium van, és ez nem változik. Kedves testvérek, a végeredmény mégis óriási különbségű. Az egyik terem 30-60-100-szor annyit. A másik elvész. Elpusztul. Értsük meg, testvérek, a hiba nem a magban van, amit Isten vett. Hát gondoljátok el, hány millió és millió ember van ma is a világon, aki ezt a magot befogadja, hisz benne és él általa. És gondoljátok, hogy 2000 év óta hány milliárd és milliárd ember élt és ugyanazt a magot hallgatta, ami rólunk lepereg. És termett 30-60-100-szor annyit. Nem a maggal van a baj. A mag ugyanaz. A szívfölddel van a baj. A magvető is ugyanaz. Jézus maga, ő mondja a példázat. És ugyanazt a magot veti mindenkinek a szívébe. Nem a mag hibás, ha terméketlen marad az ige hallgatásom. A legkevésbé sem. Itt arról beszél Jézus, hogy mennyi tövis és bogáncs boríthatja a lelkünket, ha ugyanaz a mag valakinél terem, nálam meg elpusztul. Gondoljátok csak végig, mit jelent ez. Mennyi tövis és bogáncs borítja a szívemet, ami lehetetlenné teszi, hogy győzzön a mag Isten beszéde bennem. Azt mondja Jézus, hogy a tövisek közé esett mag a szívbe hatolt. Elkezdett élni ott. Elkezdett növekedni. Ez az az ember, aki templomba jár, nem veti el az evangéliumot, kétségbe se vonja, nem úgy, mint az útfél szívű, kétségbe se vonja. Az ilyen ember hiszi, hogy Isten beszéde, igéje igaz, de mégis pontosan úgy él, mint a hazugság lenne. Ha megkérdezed, azt mondja, igaz, ami a Bibliában van. Én elhiszem, hogy az igaz. Az egész élete pedig egy olyan élet, amelyik azt mondja, ami a Bibliában van, az arról árulkodik, hogy hazugság az egész. Az ilyen ember a templomba ül, kezébe veszi időnként a Bibliát, másként mondjam, odaül a forráshoz, de sose iszik vizet. A mag, amely tövisek közé esett, növekedett, mondja Jézus. Milyen az, amikor növekszik egy mag, Isten beszéde egy ember szívébe, aki hallgatja? Milyen az? Honnan lehet ezt tudni? Jézus segít értelmezni. Azt mondja, az ilyen ember kezdi érteni az igét. Addig süket, teljesen mindegy, magyar szavakat hall, de a lelki hallójárata bűnfüldugóval annyira el van dugaszolva, hogy nem tud bejutni Isten beszéde. Bűnfüldugó zárja el az utat. Mindent meghall és átereszt, kivéve Isten beszédét. Az ellen védve van. De az ilyen ember, mondja Jézus, már érti az igét. Ki áll mellette, ha éppen úgy alakul egy családi vagy baráti beszélgetésben? Nagyon vigyáz arra az ilyen ember, hogy cégéres bűnöket ne kövessen el, hogy mondhassa, hogy én vallásos ember vagyok. Nagyon vigyáz rá, cégéres bűnöket nem. Mert akkor könnyebben mutogathat azokra, akik cégéres bűnöket követnek el, hogy ilyenek a hitetlenek. Utánozza a hívőket. Fölnő a szár, megfogan a kalász, de nincs benne mag. Úgy néz ki, mintha ő is hívő lenne. Ott a búzaszál. Ott a kalász a tetején. De nincs benne egy sem a búzaszemek közül. Nem él. Kedves testvérek, szóljunk valamit a tövisekről is. Mondhatnánk, hogy ez a magvető buta ember volt, hát hogy lehet tövisek közé magot szórni? Izraelbe fordítva csinálták, mint ahogy nálunk szokás. Izraelbe kiszórták a magot a földre, aztán megfordították a földet, beszántották. Amikor a magvető kiszórta a magot, még nem volt tövis. A tövis ott volt bent a földbe, ott élt, nem volt látható. Az később derült ki, hogy ott van. A tövisek, testvérek, a föld természetes lakói. Nem kell ültetni őket. A tövisek otthon vannak a szívünkben. Nem kell belerakni őket. Otthon vannak a szívünkben a tövisek. És a bűn természete az az, hogy egy darabig nem látszik. Magam se veszem észre magamba. Nem látszik. És éppen ezért el se tudom fogadni, ha olyan beszédet hallok, hogy én bűnös ember vagyok. Amikor a magvető kivetette a magot, a sima földre szórta azt is. A tövis a földbe viszont már élt, csak nem törte át a földet. Nem volt látható. Azt mondja Jézus ezzel a példázattal, testvérek, hogy a bűn a szívünkben otthon van. Nehéz tanítás. Mindnyájunkéba. Otthon van. Gyorsan növekszik, mint a búza. A bűn olyan gyorsan növekszik aztán az ember szívében, mint hogy a tövis gyorsan fel tud nőni. Ilyenkor történik az, hogy az ember elkövet valamit, és utána azt mondja, nem értem, hogy mi történt, nem ismerek magamra. Én soha nem hittem volna, hogy én ilyen vagyok. Mert nagyon gyorsan nő a gonosz. Nem kell locsolni. Nem kell ápolni. Nő magától. A szívem természetes lakója. A mag, amit a magvető vett, az meg idegen a szívemnek. A tövis otthon van a szívembe, a mag, amit Isten vett, az teljesen idegen a szívem számára. Annak nem otthon a Isten beszéde. Annak oda be kell kerülni és győznie. A tövis otthon van a szívemben. A bűn otthon van az ember szívébe. A kegyelem, a bűnbocsánat, az Isten szava, az nem lakója a szívünknek. Nem véletlenül mondja Jézus Krisztus egy nagyon jónak, magát jónak gondoló embernek, hogy senki nem jó, csak a mennyei atya egyedül. Csak még nem tudod, hogy milyen lakói vannak a szívednek. A tövisek otthon vannak bennünk. Isten élő beszéde magja idegen a szívünknek. Nem születünk vele. Nincs bennünk. Azt el kell vetni. A bűn ott van és otthon van bennünk, míg Isten ígéje szava, evangéliuma nem. Isten beszéde számára mindannyiunk szívföldje idegen a magnak. A mag idegen a szívnek. A bűn nagy természetességgel él a szívünkbe, ezért könnyen is vesszük azokat, még ha elkövetjük is. Olyan természetességgel történt. Pofán vágtam, mert megérdemelte. Miért ne érdemelte volna meg? Káromkodtam, mert fölhúzott. Ha nem húzott volna föl, én nem káromkodok. Megcsaltam, mert ő is megcsalt engem. Milyen természetességgel él bennünk a bűn. Nem kell öntözni, nem kell locsolni, nem kell ápolni. Otthon van bennünk. Isten ígéje nincs. Nézzétek meg, hogy micsoda kemény ellenállásba ütközik, mikor meghallja az ember az evangéliumot. Ezerféleképpen tudunk tiltakozni ellen. A bűn ellen nem. Az otthon él bennünk. A tövisek itt vannak. Az evangéliumnak nagy harca van, hogy bekerüljön a szívünkbe, és éljen úgy, hogy terem. Akinek ugyanúgy van kertje, mint nekem, itt a bal kezem felől, még az első napsugarak igazán nem is simogatják a földet, de elönti a gyom. Egyiket se ültettem. Előző évben állandóan kapáltam, gyomírtóztam, húzogattam, tépegettem, mégis jön. De ha virágot akarok, akkor azt el kell ültetnem. Gondot kell viselnem rá. Permeteznem kell. Locsolnom kell. Figyelnem kell. Óvnom kell. Nem ő a föld számára, ami otthon van, hanem a gyom, a tövis, a konkoly. Azt mondja Jézus, hogy ezek a tövisek a világ gondja, a gazdagság csalárdsága, és az élet gyönyörei és élvezetei. Ezek otthon vannak bennünk. Mondja Jézus. Könnyen támadnak, mert nem kell betörniük a szívünkbe, csak feltörni a szívünkben. Nem kell betörni a szívünkbe a gyomnak. Van. Nem kell betörni a szívünkbe a konkolynak. Van. Nem kell betörni a szívünkbe a tövisnek. Van. Ott él bennünk. Csak ki kell törnie. Át kell törni a szívemet, és áttöri, és gyorsan nőni kezd. A magnak pedig be kell hullani a szívembe. Isten igéjének be kell jutni a szívembe ahhoz, hogy egyszer életet teremtsen bennem.
Persze, hogyha valakit a mennyeknek országa nem érdekel, nyilván nem kell ezzel foglalkoznia. De én merem remélni, hogy aki elmegy egy templomba, az mégiscsak érinti, vagy érdekli a saját üdvössége, vagy kárhozata. Az élete sorsa. A tövisek nagyon erősen kezdtek növekedni, mondja Jézus. Mert a gonoszban nagy életerő van. A gonoszban óriási erő van. Nézzétek meg, ma Magyarországon három házasságból kettő válással végződik. Micsoda erővel tör föl a gonosz? A tövis. Hogy akik egyszer szerelmesen néztek egymásra, és úgy gondolták, hogy soha, de soha, de soha, aztán mégis. Gondoljátok, hogy akikkel a börtönök megtelnek, azok úgy indulnak az életnek, hogy börtönbe akarok jutni, dehogy, egyik se, egyik se. Aki nem törődik a gyerekével, az unokájával, akit nem érdekel a másik élete, úgy született, hogy ilyen volt, dehogy is, csak közben kinőtt a tövis, és gyorsan nő a gonosz. Erősen nő. És ahhoz, hogy nőni tudjon, el kell a szívem életerejét szívnia a búza elől, a jó mag elől. El is szívja. Oda került abba a tövises földbe a búza mag is. Csak a tövis gyorsabban nőtt, szívta az életerőt. A szívből, az életből, a bensőből. És két lakója a szívnek egyszerre nem lehet. Csak az egyik marad meg. Vagy a tövis, vagy a búza. A másik meghal. Mi hát a példázat vége, az eredmény? Jézus arra figyeltet bennünket, a saját életünket illetően is. És azt mondja Isten ége, hogy amikor lejár a földi életidőnk, és Jézus Krisztus előtt meg kell jelennünk mindnyájunknak. Nem az a kérdés, hogy hiszem vagy nem, teljesen független. Meg kell, mondja az ige, ezt a szót használ, meg kell jelenni. Meg is jelenünk. A lelkünk túléli a testünk halálát. És egyszer nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt. Jézus is a végeredményt fogja nézni. Tövis vagy búza? Elhalt vagy él? Döbbenetes a kép, végül gondoljátok csak el, fölnőtt mind a kettő, a meghalt búzaszál is ott áll, halottan, a tövisek között. A tövisek között. Csak halott. Keresztény, de gyümölcstelen. Látszik a búzaszál, azt hiszik róla az emberek, talán ő magáról is, hogy ő komoly hívő ember, csak a kalászba nincs búza. Megfojtja a világ gondja, a gazdagság csalárdsága, és a világhoz kötöttség szabadságának sokféle kínálata. De Jézus beszél arról a szívföldről is, amelyet jó földnek nevez, és ezzel fejezzük be. Ez az, mondja Jézus, aki hallja és érti az igét, aki gyümölcsöt is terem, némely 30 annyit, némely 60 annyit, némely 100 annyit. Rólad mennyi gyümölcsöt szednek a szeretteid? 30 annyit? Márpedig azért vagyunk,
hogy gyümölcsöt teremjünk. Azért szól Isten igéje. És én azért hallgatom. Hát hogy lesz jó földé a szív, hogy gazdagon teremjem? Egy igét hozok elétek, így szól: adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útaimat megőrizzék. Áldjon és ajándékozzon meg bennünket az élő Isten jó föld szívvel. Szabad ezt ma itt ebben a templomban csendben elkérni. Helyünkön maradva imádkozzunk. Köszönjük, hogy miközben annyi csalóka beszéd, annyi félrevezetés, annyi hazugság árad felénk, televízióból, rádióból, internetről, mindenhonnan. Köszönjük, hogy te mondod az igazságot, amivel egyszer minnyájan szembe találkozunk. Köszönjük, hogy irgalmas vagy, hogy még szólsz. És nagyon hálásak vagyunk azért, hogy azok közé tartozhatunk, akik hallják a te beszédedet. Akikhez eljut a te szavad, hiszen csak azokból lesz majd jó föld és lesz termés. Ezért köszönjük, hogy itt lehetünk. Megvalljuk neked, Urunk, hogy konkolyt és tövist azt tudunk teremni. De búza nincs bennünk, csak ha te tudtad elvetni úgy, hogy jó földé tetted a szívünket. Ezért hadd ajánljuk föl neked most mi mindnyájan a szívünket, formáld jó földé, hogy teremjen gazdagom, hogy áldásul legyünk ezen a földön, amíg vagyunk, ajándékul, gyümölcsül, mint a te gyermekeid. Formálj erre bennünket, Urunk. Köszönjük, hogy neked lehetséges. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket, az övéit. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket. Tudván azt és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és meg is áldja az Isten. Jöjjetek, vegyétek az áldást. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveiteket, gondolataitokat, életeteket a mi Urunkban, a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Kedden, május 1-én nincs külön esti óra. Szerdán 7:30 kóruspróba. Csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti bibliaóra. A csütörtök 6 órai és a péntek 6:30 ifjúsági órák abban a formában olvadnak most egybe, hogy ez a két csoport együtt kimegy a Bárka otthonba, Harasztiba, és ott fognak majd a fogyatékos fiatalok között szolgálni. Pénteken a másik két ifjúsági biblióra, az 5 órás és a 6 órás órákat természetesen megtartjuk. Szombaton, a reánk jövő szombaton lesz a konfirmandusok, ezévi konfirmandusaink beszámolója. Szeretettel várunk minden érdeklődő gyülekezeti tagot, a presbitereknek pedig hatványozottan is felhívom a figyelmét arra, hogy feltétlenül tegyék szabaddá magukat, és legyenek itt, hiszen a presbitérium előtt történik a konfirmandusok beszámolója. A reánk jövő vasárnap a délelőtt 10 órakor kezdődő istentisztelet, tehát konfirmációs istentisztelet lesz, és a szent jegyeket is kiosztjuk. Minden esztendőben kiemelkedő alkalma ez a gyülekezetünknek, hiszen hitvalló és az úrvacsora szentségével élő fiatalokat, felnőtt egyháztagokat kap ezzel közösségünk. Most istentiszteletet követően pedig a szülői megbeszélést fogjuk megtartani a konfirmandus szülőknek és a konfirmandus gyerekeinknek, abban a formában, hogy amikor elénekeltük a himnuszt és kimegyünk a templomból, egy kis friss levegő bejön, aztán visszatérünk ide, és megtartjuk a konfirmandus szülői megbeszélést. Zárjuk le Isten tiszteletünket egyetlen egy verset énekelve, a 466. számú dicséretből egyetlen egyet, majd azt követően a magyar himnuszt. Ez a 466. dicséret első verse így hangzik: rád tekint már hitem, megváltóm Istenem, a Golgotám.